Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Ma január 23-a van, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek követik, valamint névnap és kalendárium című kis műsoraink. Ezekhez további jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok. Műsorismertetést legközelebb a 6 órás hírek után hallanak majd.
Imája.
Add Istenem, hogy szeressük egymást. Add, hogy minden embert szeressünk, még ellenségeinket is, nem azért, mivel testvéreink, hanem hogy azok legyenek. Add, hogy mindig égjen bennünk az a testvéri szeretet, a testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy szeretetről testvér legyen. Add megértenem, hogy amikor egy barátot szeretek, egy testvért szeretek. Már velem van, már bekapcsolódott a minden embert átfogó egységbe. Add, Uram, hogy szeressek, és testvéri szeretettel szeressek. Áradjon egész szeretetem a keresztények felé, az egyház minden tagja felé, ó Jézusom! Add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, a te szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot.
Hallgassák meg híreinket! A nemzeti konzultációt kitöltő 99%-a egyetért abban, hogy a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Zsigó Róbert azt mondta, a most lezárult nemzeti konzultáció újra megerősítette a kormányt abban, hogy a magyar emberek azt akarják, védje meg Magyarországot a brüsszeli migrációs tervektől. A brüsszeli elit és a balliberális oldal 10. éve hazudja azt, hogy a migránsok betelepítése a jó válasz Európa demográfiai gondjaira. Valójában, ahogy az a soros tervben is áll, bevándorló kontinensé akarják tenni Európát, hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, hogy ott, ahol Brüsszel emberei kerültek hatalomra, végre is hajtják a migránsok betelepítését, és Brüsszel itteni emberei nálunk is azt hirdetik, hogy fogadjunk be mindenkit. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében, így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 Aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. A kormány 2 milliárd forintból új munkaerőpiaci programot indít a vállalkozások digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A támogatással növekedhet a hazai KKV-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalók képzettségi szintje, emellett új munkavállalók felvétele is megvalósulhat, jelentette be közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A program elsődleges célja a hazai KKV-k tevékenységéhez kapcsolódó termelési, gyártási, értékesítési és üzleti folyamatok digitalizálásának, digitális szolgáltatások bevezetésének, továbbá a megvalósuló fejlesztések használatához szükséges képzések, digitális készségek fejlesztésének támogatása. Ha Európa fenn akar maradni, akkor jobban kell fegyverkeznie, erősnek és határozottnak kell lennie katonai képességeit tekintve is, jelentette ki a lengyel miniszterelnök az Európai Parlamentben. Donald Tusk a lengyel uniós elnökség programját ismertetve aláhúzta. A biztonság a globális fenyegetések miatt most kulcsfontosságú, ezért jelentősen növelni kell a védelmi kiadásokat. Véleménye szerint már ettől az évtől legalább 5%-os GDP arányos védelmi beruházásokra van szükség. A belső biztonság szintén nagyon fontos. A határbiztonság fenntartása és az illegális migráció elleni határozott fellépés az európai demokrácia és értékek megőrzésének alapfeltétele, tette hozzá. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok is. Több helyen a legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék, zömében eső, zápor. Az északkeleti harmadban azonban kezdetben még havazás, ónos eső is előfordulhat, amit fokozatosan eső vált majd fel. Az északkeleti tájak kivételével a déli, délkeleti, majd délután az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül, főként a Nyugat-Dunántúlon időnként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön, hazánk északkeleti-keleti részein 0 és plusz 5, míg másút döntően 6 és 12 fok között valószínű. A délnyugati naposabb, szelesebb részeken ennél pár fokkal enyhébb idő sem kizárt. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa: bízzunk Istenben, utitársunkban, aki azt mondja, ne félj, haladj előre. A pápa válasza a Szent Péter tér folyóirat olvasójának: ki kell békülni, segíteni kell a válás után a családokat. A Szent Ágnes napi bárányok ősi hagyománya tovább él Rómában. Ferenc pápa: bízzunk Istenben, utitársunkban, aki azt mondja, ne félj, haladj előre.
Riprendiamo oggi le catechesi del ciclo giubilare su Gesù Cristo, nostra speranza.
A szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa folytatta a Jézus Krisztus a mi reménységünk című szentévi sorozatát. Katekézisében kifejtette, hogy Szűz Mária meghallgatja és készségesen fogadja Gábriel arkangyal bejelentését. Tőle indul el az a legnagyobb küldetés, amelyet egy nőre, egy emberi teremtményre bíztak. Tanuljunk meg bízni az Úrban. Mindenkit mindig emlékeztessünk arra, hogy nem az ember vált meg, hanem csak Isten. Mária meghallgatta Gábriel angyal bejelentését, és helyet adott Istennek azzal, hogy ráhagyta magát. Befogadta az igét a saját testébe, és ezáltal elindult a legnagyobb küldetésre, amelyet valaha egy nőre, egy emberi lényre bíztak. A mindenható szolgálatába állt. A január 22-én a 6. pálteremben megtartott általános audiencián a pápa folytatta a tavaly december 18-án megkezdett szentévi sorozatot, amelynek témája Jézus Krisztus a mi reménységünk. A kiskorúak védelméről szóló két elmélkedés után a Jézus gyermekkorának szentelt második katekézisben a pápa elmélyítette a Máriához intézett angyali üdvözlet, meghallgatás és rendelkezésre állás témáit. Az Isten igéje átformáló erejének hatásaira összpontosított, valamint arra, amit a Messiás anyjának elhívott Szűz Mária tanít nekünk.
Impariamo da Maria, madre del Salvatore e madre nostra, a lasciarsi aprire l'orecchio della divina parola e accoglierlo e custodirla.
Tanuljuk meg Máriától, az üdvözítő édesanyjától és a mi édesanyánktól, hogy engedjük, hogy az isteni ige megnyissa fülünket, hogy befogadjuk és megőrizzük, hogy átalakítsa szívünket jelenlétének tabernákulumává, vendégszerető otthonokká, ahol növekedhet a remény, kérte Ferenc pápa. Hosszú évszázadokra visszatekintve, a pápa arról elmélkedett, hogy mi történt a galileai Názáret kisfalujában, Izrael peremén, a pogányokkal és vegyes jelenlétükkel határos területen.
Proprio lì l'angelo reca un messaggio dalla forma e dal contenuto di tutto inauditi, tanto che il cuore di Maria ne viene scosso, turbato.
Ezen a helyen, amelyet akkoriban a legtöbben nem ismertek, az angyal egy teljesen hallatlan formájú és tartalmú üzenetet hoz el, olyannyira, hogy Mária szíve megremeg és zaklatottá válik, jegyezte meg a pápa. Hozzátette, hogy Gábriel nem a klasszikus béke veled köszöntéssel üdvözli, hanem az örvendj, örülj felhívással fordul a szűzanya felé, ugyanazzal, amit a proféták használnak a Messiás eljövetelének hirdetésekor, és amellyel Isten fordul népéhez, amikor a számüzetésük véget ér.
Inoltre, Dio chiama Maria con un nome di amore sconosciuto nella storia biblica, che charitomene, che significa riempita dalla grazia divina.
Továbbá Isten Máriát a bibliai történelemben ismeretlen szerető névvel hívja el, kekaritomene, ami azt jelenti, hogy isteni kegyelemmel eltelve. Mária eltelt isteni kegyelemmel. Ez a név azt mondja, hogy Isten szeretete már régóta él és lakozik Mária szívében. Azt mondja, hogy milyen kedves, és mindenekelőtt, hogy Isten kegyelme belévésődött és remek művé tette, kegyelemmel telivé vált, magyarázta Ferenc pápa katekézisében. Az angyal szavai nyugtalanítják Máriát, akit azonnal megnyugtat, ne félj!
Sempre la presenza del Signore ci dà questa grazia di non temere. E così lo dice Maria, non temere.
Az Úr jelenléte mindig megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy ne féljünk, ezért mondja Máriának, ne félj! Ne félj, mondja Isten Ábrahámnak, Izsáknak, Mózesnek a történelemben. Ne félj! És nekünk is azt mondja, ne félj, menj előre, ne félj! Atyám, félek ettől, mondhatnánk. És mit csinálsz ilyenkor? Bocsásson meg, atyám, az igazat megvalva, elmegyek a boszorkányhoz. Elmész a boszorkányhoz? Igen, tenyérjóslásra. Kérlek, ne félj, ne félj, ne félj! Ez gyönyörű. Én vagyok az utitársad, mondta a pápa. Gábriel bejelenti Máriának Krisztus küldetését. Ferenc pápa kifejtette, hogy a gyermek, akinek ő lesz az édesanyja, király lesz, de nem emberi és fizikai értelemben, hanem isteni, lelki úton.
Su nome sarà Gesù, che significa Dio salva. Ricordando a tutti per sempre che non è l'uomo a salvare, ma solo Dio.
Neve Jézus lesz, ami azt jelenti, hogy Isten üdvözít, örökre emlékeztetve mindenkit, hogy nem az ember üdvözít, hanem csak Isten. A teljesen egyedülálló anyaságra elhívott fiatal Mária megpróbálja megérteni, megkülönböztetni, hogy mi történik, és nem kifelé, hanem befelé tekint. És nyitott és érzékeny szíve mélyén érzi a hívást, hogy bízzon Istenben, zárta katekézisét a pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa válasza a Szent Péter tér folyóirat olvasójának. Ki kell békülni, segíteni kell a válás után a családokat. Idén indult útjára a havonta megjelenő folyóirat, mely az egyházat és a világot érintő fontos témákkal foglalkozik, és amelyben maga a pápa válaszol egy-egy olvasó levelére. Ezúttal az elvált édesapa Giorgio tanúságtételét és a Szent Atya bátorító sorait olvashatjuk benne. Kölcsönös tiszteletre és irgalmas igazságosságra inti az elvált feleket. A gyerekeket ne használják túszként a szülők, szeressék és óvják őket, ne manipuláljanak ajándékokkal. Olyan közegre van szükség, ahol a reményt erősítik, mely megszabadít minket a rossztól. Az emberi kapcsolatok kulcsa a szív, írja a pápa a Szent Péter tér folyóirat új számában, válaszolva a római édesapa levelére, akinek a válás felforgatta az életét. Csak családjaink szívéből kiindulva sikerül majd a különféle intelligenciákat és akaratot egyesíteni és összebékíteni, hogy a lélek úgy vezessen minket, mint testvérek hálózatát, ugyanis a megbékélés a szív feladata. Ez a társadalmi csoda pedig csak akkor lehetséges, ha szívünket Krisztus szívéhez igazítjuk, mert csak így állíthatjuk és így előzhetjük meg a családon belüli erőszakot, fejti ki válaszában a pápa. Giorgio elmeséli a Szentatyának, hogy 5 év házasság után vált el feleségétől, akivel egy leánygyermeket neveltek, neje kérésére, mert egy másik kapcsolata lett. Évekkel később a nő útlevelet igényelt a bírótól a gyermeknek, hogy Athénba költözzenek új élettársával, aki görög származású volt. A bíró megtagadta a kérést. Egy hónappal később Giorgiót letartóztatták, mert kocsiában, míg a lánya nála volt, a rendőrség kokaint talált. A börtönben sokat imádkoztam Pietrelcinai Pio atyához, mondta el az apa. 8 nappal később, csodálatos módon, így fogalmaztak az ügyészek és a rendőrök, kiderült az igazság, és szabadon engedtek. Aztán elítélték a volt anyósát és 2 bűntársát. Giorgio feltárja lelkét a pápa előtt, miként alakította át a kapott rosszat a mások iránti jóvá, és így legyőzte magában a gyűlöletet és a bosszút. Az egyetlen utat választottam, ami megmentette az életemet. Úgy reagáltam, hogy az évek során sok hasonlóan érintett embert bevontam, hogy olyan családjogi reformokat érjünk el, melyek garantálják az elvált szülők gyermekeinek jogait, hogy egyszerűen szerethessék szüleiket és nagyszüleiket. Ferenc pápától azt kéri, hogy segítsen megvédeni a gyermekeknek ezt az elidegeníthetetlen jogát, és aláhúzza, hogy meg kell állítani az erőszakot, amelyben a gyerekeket eszközként használják, veszekedésekkel, zsarolással, elnyomással, melyek nagyon súlyos családi tragédiákhoz, akár gyilkossághoz, öngyilkossághoz is vezethetnek. Giorgio története a béke tanúságtétele, mely bátorít minket a háborúktól, gyűlölettől lángoló világban, amelyre a remény drámai válsága felel, ami mindenki előtt nyitott, írja válaszában a Szent Atya. saját, akár érzelmi érdekeink nevében erőszakkal élünk, és letapossuk egymást, mert így akarjuk saját jólétünket építeni, holott ezzel ártunk magunknak. Ez történik a világszintű megszállások és konfliktusok esetén is, mint ahogy a személyes vagy családi életünkben. A pápa Giorgio javaslatát megosztva annak a kívánságának ad hangot, hogy szülessenek egyre megfelelőbb törvények, melyek az elvált szülők gyermekeinek lehetővé teszik a találkozást, az érzelmi és szeretetteljes fejlődést valamennyi családtagjukkal. A Szentpéter tér folyóirat hasábjain a római édesapának címzett válaszában a pápa azt kéri a keresztény közösségektől, hogy álljanak a sebzett családok mellé, hogy a gyerekek sose váljanak apukájuk vagy anyukájuk tószaivá. Olykor az emberi szív önzésének rabjaivá válunk, ami elcsúfít minket. Nem tesz széppé az önzés, teszi hozzá a Szentatya, aki arra buzdítja a szülőket, hogy ne ejtsék túszó gyermekeiket, hanem szeressék és óvják őket. Vigyázzanak az ajándékozással is, mert azzal zsarolhatják a gyerekeket, hogy elszakítsák őket a másik szülőtárs szeretetétől. Az ilyen ajándékok csak mázai a szeretetnek, illúziók, melyek elveszik a szeretet igazságát. Válasszák a tiszteletet és a gyengétséget, az irgalmas igazságosságot, ne pedig a bosszút és a sértődést. Olyan hálózatokat kell létrehozni, ahol terjeszthetjük a reményt, mely megszabadíthat minket a rossz kötelékeitől, hogy gyógyuljunk, felálljunk, és a rosszat jóvá alakítsuk, zárja sorait Ferenc pápa. A Szent Ágnes napi bárányok ősi hagyománya tovább él Rómában. Követve az évszázados hagyományt, idén is január 21-én Szent Ágnes római vértanú ünnepén megáldottak két kis bárányt. Ebből a gyapjúból szövik a palliumokat, melyeket a pápa ad át június 29-én az új metropolita érsekeknek. Mi változott a kezdetekhez képest? Ennek jártunk utána cikkünkben. A 6. századból maradtak ránk az első említések, melyek arról szólnak, hogy a 4. század elején vértanú halált halt fiatal Szent Ágnes sírján bárányokat áldanak meg. Egyrészt utalnak Szent Ágnes ősi legendájára, aki halála után megjelent a sírjánál imádkozó szüleinek, szüzek karától körülvéve, kezében egy makulátlan bárányjal. Források szólnak arról, hogy régen két bárány járadékot szolgáltattak a Szent Ágnes bazilika szerzetesei a lateráni Szent János székesegyháznak, és aztán a káptalan tagjai mutatták be a bárányokat a pápának, hogy megáldja azokat. A San Pietro in Vincoli bilincses Szent Péter bazilika levéltárában őriznek egy 1550-ből származó leírást, mely a bárányok megáldásáról szól, illetve elmagyarázza ennek a szokásnak az eredetét. A bárányok felajánlásának eredete a Szent János székesegyháznak Szent Konstanciától, Konstantin császár lányától származik. Ő támogatta a templomot, bár egyesek szerint első Károly király volt az, és építette a Via Nomentánán lévő Szent Ágnes templomot és kolostort, további adományokkal ellátva. Miután ez a kolostor a világ első templomának hűbérese volt, minden évben két bárányt fizetett a kanonokoknak hálából. Az ünnepi szentmise áldozati része után megáldották a két bárányt, és átadták a kanonokoknak. A jegyző dokumentumban rögzítette az átvételt. Aki átadta a pápának a bárányokat, két aranytallért kapott fizetségül, olvassuk a krónikában. A Trefontane trapista apátság tenyészetéből származó bárányokat a Szent Ágnes bazilikából egyenesen a Szentatyához vitték, aki fogadta az ünnepélyes menetet és megáldotta a bárányokat. Ezután a pápa a Tiberisen túli Szent Cecília bazilika bencés nővéreire bízta az állatokat, akik néhány hónappal később lenyírták a gyapjukat, hogy abból szőjék az új érsekek palliumát, vagyis azt a fekete kereszttel ellátott fehér stólát, amit Szent Péter és Pál ünnepén ad át az új metropolita érsekeknek a pápa. Az utóbbi években kissé módosult a hagyomány. A trapisták továbbra is tartanak állatokat, de a Szent Atya már nem áldja meg a Vatikánban a bárányokat. Nem változott a szokás, hogy a bencés szerzetes nőkhöz kerülnek, akik a Szent Héten nyírják meg őket, hogy a gyapjukból készüljön a pallium. Az állatok felkészítése az ünnepélyes áldásra a názáreti nővérek feladata immár 140 éve. Idén az előkészületek még különlegesebbek voltak, egyrészt mivel most zajlik a Szent Év, másrészt a kongregáció idén ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Az 1880-as években az akkor frissen született názáreti nővérek kongregáció kérése volt, hogy átvegye a bárányok gondozását más szerzetes nőktől. Ezzel kívánták kifejezni az egyház iránti szolgálatukat, és ez a hagyomány ma is a szeretetük és hűségük jele, ahogyan azt a római názáreti nővérek rendfőnöke megerősítette. Hogyan készítik elő a bárányokat az áldásra? Hasonló a menete évek óta, vagyis Szent Ágnes napjának vigíliáján elviszik a bárányokat a Via Machiavellin található rendházba, ahol az apácák előkészítik, megmossák, megetetik a bárányokat, és gondozzák őket az éjszaka során. Másnap két kosárba helyezik a bárányokat. Az egyiket vörös rózsákkal díszítik, a vértanúság jeleként, és három betűvel látják el, S.A.M., vagyis Szent Ágnes mártír. A másik kosarat fehér rózsákkal díszítik a szüzesség jelképeként, erre pedig az S.A.V. rövidítés kerül, mint Szent Ágnes szűz. Hajnalban a Szent János székesegyházból egy autó érkezik a názáreti nővérek rendházához. Két lateráni komornyik segítségével a bárányokat elviszik a falakon kívüli Szent Ágnes bazilika ünnepi szentmiséjére. Rendszerint a lateráni kanonokok apátja mutatja be a szentmisét. A szertartást követően a tiberi szentúli bencésekhez szállítják a bárányokat. A názáreti nővérek lelkiségéhez más módon is kapcsolódik a bárányok hagyománya, mivel előkészítésük az áldásra egyszerűen és rejtve történik, mint ahogy a názáreti szent család hétköznapi élete is rejtve és egyszerűen folyt, mondta még el a szerzetes nők rendfőnöke.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Tumma-tumma,
du-du-vá,
tumma-tumma,
alu-i.
Tumma tumma,
du duva,
tumma tumma,
ra pa pa pi ra pa ri, duva pa ri pa du ri, pa ra pa, pa ra pa ra, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord, oh, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord, pa ra ra. From the darkness, from the power of the sea, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Ba 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 ba, sing hallelujah to the Lord. Oh, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord. Ba da da, he goes to save us from the darkness, from the power of the sea. Yeah, sing hallelujah, glory hallelujah to the Lord.
Do do ah, tumma tumma,
ra pa pa pi ra pa ri, do 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 ah pa ri pa lu ri ya.
Ooh.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti konzultációt kitöltő 99%-a egyetért abban, hogy a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Zsigó Róbert azt mondta, a most lezárult nemzeti konzultáció újra megerősítette a kormányt abban, hogy a magyar emberek azt akarják, védje meg Magyarországot a brüsszeli migrációs tervektől. A brüsszeli elit és a balliberális oldal 10. éve hazudja azt, hogy a migránsok betelepítése a jó válasz Európa demográfiai gondjaira. Valójában, ahogy az a soros tervben is áll, bevándorló kontinensé akarják tenni Európát, hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, hogy ott, ahol Brüsszel emberei kerültek hatalomra, végre is hajtják a migránsok betelepítését, és Brüsszel itteni emberei nálunk is azt hirdetik, hogy fogadjunk be mindenkit. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében, így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. A kormány 2 milliárd forintból új munkaerőpiaci programot indít a vállalkozások digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A támogatással növekedhet a hazai KKV-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalók képzettségi szintje, emellett új munkavállalók felvétele is megvalósulhat, jelentette be közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A program elsődleges célja a hazai KKV-k tevékenységéhez kapcsolódó termelési, gyártási, értékesítési és üzleti folyamatok digitalizálásának, digitális szolgáltatások bevezetésének, továbbá a megvalósuló fejlesztések használatához szükséges képzések, digitális készségek fejlesztésének támogatása. Ha Európa fenn akar maradni, akkor jobban kell fegyverkeznie, erősnek és határozottnak kell lennie katonai képességeit tekintve is, jelentette ki a lengyel miniszterelnök az Európai Parlamentben. Donald Tusk a lengyel uniós elnökség programját ismertetve aláhúzta. A biztonság a globális fenyegetések miatt most kulcsfontosságú, ezért jelentősen növelni kell a védelmi kiadásokat. Véleménye szerint már ettől az évtől legalább 5%-os GDP arányos védelmi beruházásokra van szükség. A belső biztonság szintén nagyon fontos. A határbiztonság fenntartása és az illegális migráció elleni határozott fellépés az európai demokrácia és értékek megőrzésének alapfeltétele, tette hozzá. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok is. Több helyen a legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék, zömében eső, zápor. Az északkeleti harmadban azonban kezdetben még havazás, ónos eső is előfordulhat, amit fokozatosan eső vált majd fel. Az északkeleti tájak kivételével a déli, délkeleti, majd délután az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül, főként a Nyugat-Dunántúlon időnként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön, hazánk északkeleti-keleti részein 0 és plusz 5, míg másutt döntően 6 és 12 fok között valószínű. A délnyugati naposabb, szelesebb részeken ennél pár fokkal enyhébb idő sem kizárt. Híreket hallottak.
Thank you. Megköszöntő reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, a mai napon a Rajmundok és a Zálmák ünneplik névnapjukat. A Rajmund germán eredetű férfi név. Jelentése isteni tanács. A Zálma az Anzálma és a Szalóme német alakjainak a becézése, a török Sálma névből ered. Kedves hallgatóink, a mai napon ilyen nevű rokonuknak, ismerősüknek el ne felejtsenek sok boldogságot kívánni.
Ugyanúgy kell fel a nap, és ugyanúgy megy el, csak mi nem látjuk egyformán sosem.
Hogy ugyanúgy hoz ugyanazt, vagy szebb, mint amilyen, te is így, én is máshogy képzelem.
És ugyanúgy jön fel a hold, ugyanúgy fogy el, neked mégis másképp, mint nekem.
Sose járunk ugyanott, csak azonos helyen, két világ, ami nincs is túl közel.
Itt szeretem, és bármi lesz velünk, soha úgy ne legyen, hogy egyformák legyünk. Amíg egymáshoz változunk, tükörképben tükörkép vagyunk. Idegen, akit lépésenként engedsz közelebb, akiről lassan elhiszed, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel. Tanulunk és tanulunk, szépen haladunk, egyre több, amit végképp nem tudunk. Szerelem és türelem, forró hidegen, két világ, ami együtt van jelen. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresem. Mosolyog, ahogy átölel, nem tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engem csak közel. Idegen, akit lépésenként engem közelebb, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresem. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett
között, zsebemben szív alatt, egy komisz kamasz érzés valahogy itt maradt. Valakire vár, nem véletlen marad itt, utolsó madárként, hogy elérjen azt a valakit, mert olyan virág.
nem tudod. Szakadék szélén terem, most már elmondhatod, hogy olyan virág a szerelem, ami egy illatot mindig itt felejt, akkor is, ha örökre elhagyod. Öltözött, ahogy szorítottam, egyre több tűnt el belőlem a kezeim között, s a gondolatban mégis életen át kísér. Én akkor sem tartozom felelősséggel az álmaimért, mert olyan virágos szerelem letépni nem tudom. Szakadék szélén már elmondhatod, hogy olyan virág a szerelem, ami egy illatot mindig itt felejt, akkor is, ha örökre elhagyom.
Kalendárium. Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál Tikovics Gitta. A mai napon született Mary Ward, magyarosan Ward Mária, 1585-ben. Ő volt az angol kisasszonyok rendjének alapítója, aki az angliai katolikus üldözések idején azt az útmutatást kapta Istentől, hogy olyan apostoli női szerzetes közösséget alapítson, amely Loyolai Szent Ignác konstitúciói szerint él, de független a jezsuita rendtől. Ez az ő korának társadalmában és a tridenti zsinat légkörében forradalmian új és szinte lehetetlen vállalkozásnak számított. Ezt ő maga is kezdettől fogva tudta és folyamatosan tapasztalta. A számtalan akadály ellenére mégis mindvégig hűséges maradt Isten akaratához. Egész életében szívügye volt a katolikus hit megerősítése és terjesztése Angliában, ahol az üldözés miatt csak illegalitásban, kis közösségekben tudtak apostolkodni a nővérek. Hivatalos közösségeket csak hazáján kívül alapíthatott, ezért társaival áthajózott Flandriába. Ott 1610-ben, hogy hitében megtarthassa a leányi fiúságot, iskolákat nyitott egyrészt angliai nemes lányok, másrészt helybéli szegény családok leányai számára. A szerzetes rend hivatalos jóváhagyásáért sok küzdelmet kellett folytatnia, sőt 1631-ben egy pápai bulla betiltotta a közösségeket, Ward Máriát pedig eretneknek nyilvánította. Szabadonbocsátása után azonnal Rómába ment, ahol 8. Orbán pápa elismerően nyilatkozott személyéről, az egyházi jóváhagyás azonban csak 1703-ban történt meg. Magyar földre még Ward Mária életében Pázmány Péter hívta meg a nővéreket 1627-ben. Pázmány így emlékezik meg a nővérekről. Merem állítani, hogy a világ megjavítása szempontjából fontosabb a leányok jó erkölcse, mint a fiúké, hiszen mindnyájan édesanyánktól kaptuk életünk első iránymutatásait. Az illat pedig, amelyik a gyenge cserépedénybe beleivódott, mindvégig megmarad. Szintén a mai napon született Pozsonyban, 1734-ben, Kempelen Farkas. Nevét szinte mindenütt kizárólag a sakkozó gépéről ismerik, pedig nagyon sokoldalú, korát több tekintetben megelőző műszaki alkotó volt. Karrierje Mária Terézia törvénykönyveinek latinról németre fordításával indult. Az udvarban gyorsan emelkedett a ranglétrán, 25 éves korában már a magyarországi sóbányák igazgatója volt. 1767-től, mint kormánybiztos, Bácska betelepítésével foglalkozott, faluközösségeket szervezett, gyárakat létesített. Egész élete során foglalkozott műszaki és művészeti kérdésekkel. 1769-ben szerkesztette meg sakkgépét, amely az egész világon ismertté tette a nevét. A szerkezet az Egyesült Államokba került, és ott egy tűzvész során megsemmisült. Így csak a leírásokból alkothatunk képet róla. Nyilvánvalónak látszik, hogy egy ember volt elrejtve benne, ő volt a tulajdonképpeni játékos, aki a török bábot mozgatta. De így is csodálhatjuk azt a szellemes és bonyolult mechanikai szerkezetet, amellyel a szemfényvesztés megvalósítható, a játék elhihető erejű volt. Hasznosabb és komolyabb munkái is szép szám alakadtak Kempelennek. Részt vett a pozsonyi hajóhíd építésében, megtervezte a pozsonyi vár vízvezeték rendszerét, a Schönbrunni kastélypark szökőkútjainak működtetését, mozgatható betegágyat készített a himlőben betegeskedő Mária Teréziának. 1772-ben írógépet tervezett egy vakzongora művésznő számára. Gőzgépeinél először alkalmazott forgattyút, megszerkesztette a gőzturbina ősét, csatornát tervezett az Adriához. Részt vett a Budai vár építésében, elkészítette a Budai Várszínház terveit, emellett verseket, színdarabokat írt és fordított, festett, rajzolt, rézmetszeteket készített. Legjelentősebb tudományos munkája az emberi beszéd mechanizmusáról írt tanulmánya, amely a modern fonetika első vállalkozása volt. Munkája alapos fizikai, élettani, nyelvtudományi és anatómiai ismereteken alapul. Beszélőgépet szerkesztett, amely egy kisgyermek hangját utánozva ejtette ki a szavakat. A gép a beszélőszervek mechanikus eszközökkel való utánzásán alapult. Célja, elméletének gyakorlatba való átültetése mellett a siketnémák és beszédhibások gyógyítása volt. És végül a mai napon született 1898-ban Nagyváradon Széchenyi Zsigmond. Széchenyi Zsigmond neve elsősorban a híres Afrika vadász emlékeit idézi fel, de ha végig gondoljuk, hogy könyveiben mi minden tárul elénk, hamarosan felismerjük, hogy azokban a vadászat, a vadászkalandok tulajdonképpen csak keretét képezik egy hatalmas, sokrétű, hallatlanul színes ismeretanyagnak. Könyveiben a természet, a vadászat szépségeit a szakértő alaposságával, de a kalandos, regényes útleírás izgalmával írja le. Élete első számú szenvedélye a természetért, állatokért, különösen a nagy vadállatokért való lelkesedése volt. 1927 tavaszán sikerült elindulni első afrikai expedíciójára. A Kelet-Szudán meglehetős ismeretlen része az Abesszin határig nyúló Fung tartomány volt utazásának célja. Ezután egymást érték a szebbnél szebb, eredményesebbnél eredményesebb afrika expedíciók. Ehhez mérten gyarapodott privát múzeuma is. Afrika 130 féle nagyvadja közül 80 félét sikerült begyűjtenie. Könyvei közül pedig a Csúi, az Elefántország, meg a Hengergő homok látott napvilágot. Abba a 10 évbe még Alaszkát, sőt Indiát is sikerült becserkésznie. Ezeknek az utazásoknak köszönhető az Alaszkában vadásztam és a Nahar című könyvek. Aztán jött 1944 Budapest ostroma. Házából semmi sem maradt, sem trófeáiból. Mind áldozatai lettek a háború pusztításának. A személyi kultusz éveiben kitelepítették, sőt egy évre börtönbe is került, s szabadulása után csak barátai segítségével jutott munkához. A Keszt helyi múzeum alkalmazta, mint állományon kívüli segéderőt. Ám a szerencse mellé szegődött, hamarosan megfelelő pesti lakáshoz jutott, ráadásul pedig Afrikába küldték 2 hónapos gyűjtő expedícióra. 1963-ban a kormány megbízásából Széchenyi Zsigmond utolsó, 9. afrikai útjára indult, hogy kiegészítse a Nemzeti Múzeum hiányos Afrika gyűjteményét. Erről az utolsó útról a Denaturált Afrika című könyvében számolt be. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
Not that I want you, not to say, but
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!